Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Nagyon-nagyon fontosnak éreztem azt, hogy ezt az élményt, ezt elmondjam nekik. Azért is, hogy tudják, hogy ha itt most bármilyen irányban dől el a dolog, bármi történik, akkor az úgy jó lesz.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Dönsz Kovács Teodóra, mai vendégünk, kapott egy új születésnapot a tavalyi évben. Dóri megosztja velünk a hitével is szorosan összekapcsolódó történetét, amelynek különleges módon végül több százan részesei lettek. Hallgassák őt szeretettel. A Lélekhangolóban vendégünk Dönsz Kovács Teodóra, közgazdász és humánökológus, három kisgyermek édesanyja. Főként azért hívtuk meg, hogy elmondja azt a megélését, ami a tavalyi évben indult el, és még máig is kihat az ő életére. Gyakorlatilag a halál közelébe került, és onnan kapott egy új életet. Majd meglátjuk, hogy hol van Istennek a szerepe ebben a történetben. Honnan indultál evangélikusként?
A pécsi evangélikus gyülekezetben nőttem föl. Az apai nagyapám, Dönsz Tivadar, Debrecenben a 40-es évek elején volt evangélikus lelkész. Nekem személyesen viszonylag kevés, de nagyon meghatározó élményem van ő vele. Nagyon sokat jelentett az én hitbeli fejlődésemben, főleg így a konfirmáció után és később egy pár fontos beszélgetésünk volt. Egyébként Balikó Zoltán bácsi keze alatt nőttem föl, és konfirmáltam. Utána nagyon meghatározó élmények voltak a pécsi evangélikus ifjúsági csoport, a Jónás és Jézus őselőadása, amiben részt vehettem, a Genesdiás ifjúsági konferenciák, az első szélrózsa találkozók, és azok az énekek, amiket ott énekeltünk, azok máig visszacsengenek. Később Budapestre kerültem tanulni, és akkor kerestem gyülekezetet, elsősorban evangélikus gyülekezetet, de végül is úgy alakult, hogy református rokonságom révén egy református gyülekezetbe, a Klauzál téri, vagy Gyulai Pál utcai gyülekezetbe kerültem. Ez a gyülekezet akkor arra az időre az én otthonommá vált, és még abba a gyülekezetbe jártunk, amikor megismerkedtem a férjemmel, és házasságot kötöttünk, születtek a gyermekeink, van egy 11 éves lányunk, és 8 éves ikerfiaink, és hát ahogy bővült a család, úgy kinőttük a lakást, és akkor Kispestre költöztünk, és hát itt visszanyúltam az evangélikus gyökereimhez, és így kötöttem ki, és találtam rá a kispesti evangélikus gyülekezetre, úgyhogy így kerültünk ide.
Miért ez az irány érdekelt téged, amivel foglalkozol? Mikor csodálkoztál rá a természetre, a természet csodáira és a környezetvédelemnek a fontosságára? Ha egy kicsit erről is kérdezhetlek.
Gyerekkoromtól kezdve nagyon szerettem kirándulni, nagyon szerettem a természetet. De valahogy soha nem fordult meg a fejemben, hogy én szakma szerint vagy hivatás terén ezzel akarjak foglalkozni. Az idegen nyelvek szeretete dominált, ezen az irányon indultam el a felsőfokú tanulmányaimban is. Amikor a főiskolán végeztem, akkor még mindig nem tudtam, hogy mit akarok kezdeni magammal, csak annyit tudtam, egy ilyen nagy világ megváltó szándék volt bennem, és egy olyan indulat, hogy én a közjavára akarok valamit tenni, ami úgy mindenkinek jó, úgy egyetemesen. És akkor a Klauzál téri Gyulai Pál utcai lelkész asszony Karsai Eszter vezetett be az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózatba, tudván, hogy van egy ilyen természetvédelmi, környezetvédelmi érdeklődésem, és ő pedig gyakorlatilag a 92-es riói konferencia óta próbálja Magyarországon és a Református Egyház részéről képviselni a teremtésvédelem ügyét. Elmentem az első ilyen nemzetközi konferenciára, nagyon megtetszett ez az irány, és akkor kezdett bennem körvonalazódni, hogy ezt hivatásszerűen is lehet végezni, és hát nagyon szépen vezetett az Úristen. Én akkor ezt még nem kértem tőle tudatosan, de így utólag visszanézve azt látom, hogy terelgetett, és végig ott volt a keze, és irányított, mert ezen a konferencián, teremtésvédelmi konferencián ismerkedtem meg a későbbi munkaadómmal, ami egy világi környezetvédő civil szervezet, de tulajdonképpen a 2000-es évek elején előbb lettem én teremtésvédő, mint környezetvédő. Tehát így a Közép-Kelet-Európai Bankfigyelőhálózatnál helyezkedtem el először, és aztán pedig a Földbarátai Magyarország Magyar Természetvédők Szövetségénél, és ott dolgozom azóta is.
Tavaly nyáron történt veled egy olyan, hát nem tudom, te minek nevezett baleset, vagy szerencsétlen események közrejátszása, ami majdnem az életedbe került. Ez hogyan kezdődött?
Egy nagyon feladatorientált, nagyon maximalista valaki vagyok. Ez nagyon meghatározta a mindennapjaimat. Eljutottam odáig, hogy a gyerekek, a munka, a háztartás úgy minden egyszerre szépen lassan felőrölt. Tavaly év elejére tudatosult bennünk, hogy a családi működésünk is elég rendesen döcögött. És akkor jött egy nagyon nagy fordulópont, amikor tavaly nyáron kitört a nyári szünet, és én két napra rávérmérgezést kaptam, mindezt úgy, hogy hát én minden házi munkát hajlamos voltam puszta kézzel végezni, házi munkát, gyomlálást, mindent tettem, vettem. Hát megszúrt a vadrózsa, nem foglalkoztam vele, és valahogy ott a szennyeződések, a gyorsan bezáródott apró tüskeszúrás, ezek úgy összetalálkoztak, húsevő baktérium bekerült a véráramba, és gyakorlatilag két nap alatt életveszélyes állapotba kerültem.
Mikor észlelted ezt, hogy olyan nagy a baj?
Körülbelül 36 órával az eset után már úgy voltam, hogy muszáj elmenni orvoshoz, mert láttam, hogy oké, be van dagadva, begyullad a kis ujjam, de nagyon furcsa, hogy ennyire húzódik lefele, és egyre jobban begyullad, és egyre pirosabb, és húzódik föl könnyékhajlatig a piros csík. Belázasodtam, tehát ez már a nyirokérgyulladásnak a jelei voltak. Elmentem orvoshoz, tetanuszt kaptam, antibiotikumot nem, hát ez most történelmietlen kérdés, hogy esetleg bármivel könnyebben megúsztam-e volna, ha kapok akkor antibiotikumot, vagy sem. Kitisztogatták a sebet, de ennyi, és 48 órával az eset után már életveszélyes állapotban vitt be a mentő, tehát az a szeptikus sok állapota volt, amiből hát olyan maximum 20% a túlélési esély. Na, attól kezdve mindent megtettek értem az orvosok. 5 hetet töltöttem kórházban nagyon erős antibiotikum terápiával, ebből az 5 hétből 2 töltöttem az intenzív osztályon. Abból 5 nap mélyaltatás volt, mert a kór az megtámadta a májamat, a vessémet, kaptam kétoldali tüdőgyulladást. Az 5 hét alatt volt, azt hiszem, hogy 11 kisebb-nagyobb műtétem. Hála Istennek a bal kezemet érintette a dolog, és jobbkezes vagyok, de így a bal gyűrűsújjamat elvesztettem, meg hát elég sok szövetet, felszíni vénákat kiszedtek, és a végén 4 hét nyitott sebkezelés után jutottunk el a plasztikai műtétig, amikor saját bőrt ültettek át, és azzal fették be szépen a sebeket. És azt mondom, hogy most hála Istennek már működik, és nagyjából regenerálódott a kezem, amennyire tudott egy ilyen műtét sorozat után, és szerintem az orvosok is csodálkoznak, és hálásak azért, hogy ilyen mértékben tudtam regenerálódni, de hát akkor az elején ebből még így semmit nem lehetett látni, tehát az életemért küzdöttek.
Mit fogtál fel ebből, amikor már olyan nagyon rosszul voltál, és mit mondanak a körülötted lévők, a családtagok, akik ott lehettek?
Az első néhány napban egyáltalán nem értettem az állapotomat, hogy én miért vagyok ilyen állapotban, mi történik. Nem is mindig voltam magamnál. Amire ebből az időszakból emlékszem, egy nagyon-nagyon határozott élmény, nagyon-nagyon közel kerültem az Úristenhez. Tehát én azt gondolom, hogy én ott nagyon-nagyon a határmesdjén voltam, hogy átlépek az életnek a túloldalára, abba a másfajta életbe. És amikor fölébredtem, akkor, tehát én nem tudom elmondani, hogy mit láttam, úgymond, mert vagy nem láttam, vagy nem emlékszem rá, de azt egészen határozottan éreztem, hogy én ott az Úristenhez nagyon-nagyon közel voltam. És ez egy végtelen békességgel töltött el. Tehát az az érzés, az egy iszonyatosan jó és végtelen békesség volt. És hát akkor oda az intenzív osztályra csak a férjem meg anyukám jöhettek be, de én nagyon-nagyon fontosnak éreztem azt, hogy ezt az élményt, ezt elmondjam nekik, azért is, hogy tudják, hogy ha itt most bármilyen irányban dől el a dolog, bármi történik, akkor az úgy jó lesz. Mert nekem ott jó lesz, és akkor ők ebben tudjanak megnyugodni. Még ezek után jöttek a még nagyobb bajok, a máj és vese problémák, stb., a mélyaltatás. Az Úristen volt annyira kegyelmes, hogy mindebből kihozott és megtartott, és életben tartott. Később a mélyaltatás után volt egy műtétem, amit akkor éber állapotban végeztek.
Ugye a kezedet érintették a további műtétek, sokat kellett azon dolgozniuk a sebészeknek, hogy még használható legyen, és egyáltalán valahogy a sebek gyógyuljanak.
Igen, így van. És ott a műtőben, a műtét alatt én végigkérdeztem az orvost, és akkor végigmagyarázta, hogy mi is ez a betegség, és mi történt, és mi mindent támadott meg. És amikor azt mondta az orvos, hogy az előző találkozásunknál ő nem volt biztos benne, hogy még egyszer találkozunk, és a másik műtőssegéd, nem tudom ki volt, aki azt mondta, hogy hát komolyan aggódtam magáért, pedig nem vagyok egy aggódós fajta, mondta ő, akkor esett le nekem a tantusz, hogy Uramisten, én most kaptam egy új életet. Én nekem most lett egy új születésnapom. Köszönöm azt, hogy életben vagyok. Engem megajándékozott az Úristen egy élettel. Kaptam még egy esélyt.
Atyám, két kezedben csak ott lakhatom, biztonságot csak tőled kapok. Újjá így teremtesz, sebem ápolod, boldogság, hogy itt van otthonom. Tartsd meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadba rezsd el sorsomat. Tartsd meg két kezedben, őrizd meg, Uram, oltalmadba rezsd el sorsomat.
Atyám, két kezedben teljes az öröm.
Dönsz Kovács Teodórával beszélgetek gyógyulásra, hitbeli tapasztalatairól. Minek tudod be, hogy ez neked megadatott? Hogyan dolgozott fel ezt? Ott rövid távon mire gondoltál, illetve hát azóta sok idő eltelt már ahhoz, hogy mindenféle lejátszódjon benned.
Hát először is akkor az egész délutánt végig sírtam örömömben, és az ápolókkal is beszélgettünk erről, az egy óriási élmény volt, hogy ezt megtapasztalhattam, és ezt muszáj volt elmondani. És akkor az volt bennem, hogy hát ettől kezdve igazából mindegy, hogy még fog-e kelleni tovább csonkolni a kezemet, vagy mi lesz, vagy hogy áll meg a folyamat. Most így jó pár hónap távlatában már nem vagyok ennyire bátor. És nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy hát ennyivel megállt a folyamat, és csak egy gyűrűs ujjamat vesztettem el. Azon túl pedig tényleg így funkcióiban is eléggé jól működik a kezem. Amit még fontos az egész történet kapcsán elmondani, hogy hát azért én nagyon nem voltam ebben egyedül ebben a folyamatban. Hát ugye egyik pillanatról a másikra dőltem ki, a gyerekek közben napközis táborokban, a férjem és az anyukám voltak azok, akik az első perctől kezdve így mindent át tudtak venni, és menedzseltek a gyerekek, a család, a háztartása minden körül, és közben mellettem is voltak, és hát számomra ez elképzelhetetlen, hogy mondjuk ők mind mentek át, ezért ugye végtelenül hálás vagyok, vagy szeretnék, csak lehet, hogy a mindennapokban ezt nehezebb kimutatni vagy megélni. A másik, hogy szintén később értesültem arról, hogy mennyien ismerősök, ismeretlenek oda tették magukat értem, tehát indult imalánc a kispesti gyülekezetből, indult imalánc a pécsi gyülekezetből, ezek végül Pilis Csabán egy missziói konferencián összeértek, imádkoztak értem a régi református gyülekezetemben, imádkoztak a pécsi székesegyháznak egy katolikus közösségében. Olyan kisgyerek érdeklődött a hogy létem felől, aki az anyukám barátnőjének az unokája, tehát az életben nem találkoztunk, de érdeklődött, hogy hogy van az a néni, akiért imádkoztunk, és hallottam olyat, hogy a tengeren túl imádkozott értem valaki, aki szintén nem ismer, tehát így százak. A katolikus kollégáim misét mondattak értem a gyógyulásomért, és aki meg nem hívő, az meg a maga módján drukkolt és gondolt rám és minden. Amikor már lehetett nálam papírceruza, akkor elkezdtem naplót írni. Az egyik fejezete a naplómnak az az, hogy a szeretet életben tart, mert ezt tapasztaltam meg, és ez iszonyatosan megdöbbentő és megható volt.
Mit adott, amikor megtudtad ezt a mögédállást? Sokaknak az imádságairól és drukkolásáról értesültél.
Egyrészt ez a sokaknak a mellém állása, hogy ennyien szeretnek, ennyi embernek fontos vagyok. Másrészt az, hogy az Úristennek ennyire fontos vagyok, mindentől függetlenül. Ez egy nagyon-nagyon erős élmény volt, és nagyon-nagyon erős üzenet az, hogy tulajdonképpen a teljesítményemtől függetlenül szeret az Úristen, hogy én értékes vagyok, mint ember a teremtettségem okán, hogy nem attól leszek jobb, vagy nem fog sokat változtatni az, hogy én most mit pörgök, és leginkább, hogy nem az embereknek kell megfelelnem. Nekem valahol most úgy érzem, hogy erre volt szükségem, hogy megérezzem és megértsem az Úristennek ezt a feltétel nélküli szeretetét.
Vissza kellett jönni az életedbe, úgymond a hétköznapokba. Még mindig kezelésekre jársz, és lassan fogsz csak visszaállni a munkába.
Hát én azt gondolom, hogy még mindig úton vagyok. Még ennek a gyógyulásnak, rehabilitációnak az útján, és hát a szenvedés az abszolút értelmet nyert. Nekem az egyik megerősítő tapasztalatom az, hogy legalábbis én olyan fajta vagyok, akinek szüksége van, meg szüksége volt a szenvedésre, meg a fájdalomra ahhoz, hogy változni tudjak, és változtatni tudjak. A másik nagy üzenete egyébként a betegségemnek a számomra, hogy ezen keresztül is rá tudtam csodálkozni az Úristennek a csodálatosságára, a teremtés művének a csodálatosságára, hogy úgy, hogy nem tudom én mennyi ér, meg szövet minden hiányzik a kezemből, ez attól még működik, attól még van benne keringés, mert úgy vagyunk megalkotva, hogy mély artéria, mély véna az úgy működteti, tehát hogy ilyen hihetetlenül bölcsen és szépen alkotta meg az Úristen a világot, és ez csak egy apró példája ennek, és akkor az egész világ összetettségében mennyi ilyen csoda van. Úgy szoktam mondani, hogy ez nekem most így a nagy rendrakás éve, testileg, lelkileg. Nagyon fontos volt, meg fontos most is nekem, hogy ebben nagyon sokan mellettem álltak, és különböző szintű és jellegű segítségeket tudtam kapni. Fizikai vonalon, ami még nagy jelentőséggel bír számomra, hogy hát furuljázgattam gyerekkoromban, aztán úgy félretettem. Aztán a Covid alatt elkezdtem online újra furulja órákat venni. A pécsi tanárnőtől, a pécsi evangélikus gyülekezet karvezetőjétől, és akkor így ráéreztem az ízére, és nagyon-nagyon megszerettem, és abszolút kikapcsolódás volt számomra, és az egyik nagy aggodalmam volt, hogy hát most így fogok-e tudni furulyázni, vagy ettől is el kell búcsúzni, és hát megkaptam azt az ajándékot, azt a csodát, hogy hát egy pár hónapja előtt vettem a furujáimat, és a szoprán furuján viszonylag értékelhetően sikerül játszanom. Tehát az agyam azt totál átállt az első pillanattól kezdve az új fogásokra, és hát egyre mobilisabbak is az ujjaim, de hogy egyáltalán tudok, és ez így megmaradt.
Eszterházy Pál Harmonia Celestis című művéből szólt egy részlet vendégünk és zenésztársai előadásában egy korábbi felvételről. Megmaradt az öröm, vagy szintén vannak még mélypontok egy ilyen óriási csoda után?
Az öröm az ott van, van amikor a mélyben, van amikor meg a felszínen. Érdekes, hogy most nincs egy hete, hogy a ragyogy kiállításon voltunk a gyülekezeti női körrel, és annak a kapcsán gondolkodtam el, hogy én legalábbis úgy érzem magam belülről, hogy én többször tudok ragyogni azóta, hogy én ezen keresztül mentem. Pont emiatt az ilyen felszabadító belső öröm miatt. Ugyanakkor meg nagyon-nagyon sokat küzdök magammal a mindennapokban. Nem cserélődtem ki egy az egyben, tehát azért bennem van valahol mélyen ez a teljesíteni, meg akarni, meg jól csinálni, és ez azért okoz küzdelmeket. Remélem azt, hogy ezeknek a küzdelmeknek is van értelmük. Egyáltalán az, hogy nyitottabb lettem a változásra, a változtatásra, én remélem azt, hogy ezen keresztül is áldás lehetek a környezetem számára.
Sok minden van még előtted és előttetek a kis családodban reménység szerint. Mit vársz a következő évektől, vagy mit remélsz még ezen az úton akkor? Amiről lehet, hogy majd bizonságot tehetsz pár év múlva, ha újra megkérdezünk.
Hosszabb távú konkrét terveket ilyen földi értelemben nem szövögetek. Örülök annak, hogyha boldog és tisztességes embereket tudunk nevelni a gyerekeinkből, és igazából sokszor még a gyereknevelés is ad kihívásokat, hogy most amit én valahogyan reagálok, az tényleg az ő boldogságát és egészséges fejlődését szolgálja-e, vagy hol okozok sebeket. Ezért is mondtam, hogy küzdök magammal sokat, de valahol én inkább ilyen vonalon fogalmaznék meg célt, hogy tényleg boldogságra, meg szeretetre nevelni a gyerekeket, és az Istennek a szeretetét, tehát hogy ők is meg tudják látni a saját életükben. És még jobban rá kellene ezekre hagyatkoznom, ezekre az igékre, amit igazából már az esküvőnkor is kaptunk, a minden gondotokat őre elvessétek, és ne aggodalmaskodjatok, hogy mit esztek, mit isztok, mert a mennyei atya mezőliliomairól hogy gondoskodik, mert én egy nagyon aggodalmaskodó típus vagyok, és amiket megtapasztaltam, az azért arra sarkal, hogy ezekre jobban rámerjem, vagy nem jobban, hanem rámerjem magamat bízni. És a másik az a ne félj, mert neveden szólítottalak, mert enyém vagy. És az ének formájában is hozzám nagyon sokszor énekeken keresztül szól az Úristen. És ez volt az egyik, ami megszólalt bennem már akkor a kórházban, meg hát nagyon sok minden más is.
Éppen ezt akartam még kérdezni, hogy miből merítesz erőt, mi a te eszköztárad vagy szokásaid abban, hogy tudj talpon maradni így a hétköznapokban?
Hát a napi igével kezdem a napot, hozzá a kis elmélkedést, és az már egy nagyon jó indulást ad a napnak. És akkor valamikor a nap folyamán a mai égét is igyekszem elővenni. És igen, tehát hogyha az egyik, hogyha a természetbe ki tudok vonulni, vagy ha nem vonulok ki, csak sétálok hazafele, miután elkísértem valamelyik gyermeket az iskolába, és meghallom a madárcsicsergést vekerletelepen az utcán, vagy éppen átsüt a nap a lombok között, akkor annak már nagyon-nagyon tudok örülni, mert az milyen csodálatos, hogy így ránk mosolyog az Úristen. A másik az pedig a zene, ami egyrészt kikapcsol, másrészt nagyon sokszor elkezdek valamit dúdolni, vagy csak motoszkál a fejemben egy dallam, vagy egy dal, és akkor rájövök, hogy jé, most ez szól bennem. Miért ez szól? Hát azért, mert ezzel üzen az Úristen. Amit 30 éve énekeltünk a ifi órákon egy-egy dal, vagy a Jónás és Jézusból, vagy akárhonnan, vagy akár olyan dal, amit most tanultam a női körben egy-két évvel ezelőtt.
Hogyha még a végén egy ilyen nagyon személyeset kérdezhetek, hogy a hitéletedben ki neked Jézus vele kifejezetten? Hogyan lehet kapcsolatba lépni, vagy kapcsolatot tartani?
Az egyik, hát azt mondom, hogy ütős élményem ebben a vonatkozásban az az volt, amikor az egyik ilyen női körje alkalmon kaptunk egy olyan idézőjelben feladatot, hogy akkor most üljünk le valahova, velünk szemben egy üres szék, és képzeljük oda Jézust, és kezdjünk el beszélgetni vele. És hát ilyen élményem nekem még nem volt. Tehát, hogy ilyen szinten, ilyen személyességgel teljesen élő volt, hogy ott ülünk egymással szemben, és leborulok, mert így nem tudok megszólalni. Aztán csak megszólaltam, és egyszerre volt megrendítő, és nagyon-nagyon felemelő. A másik, az a megint csak zene. Most a betegségem után találtam egy új kórust, és az első, amit énekelhettem velük, az Lorenzo Perózinak egy passiója, most húsvétkor. Ráadásul egy picikét meg is szeníroztuk, és úgy közeledtünk és távolodtunk a Jézust alakító szólistához, hogy az valami hihetetlenül kifejező, és számomra személyesen is megrendítő volt, hogy tényleg át tudtam élni azt, hogy ott vagyok a tanítványai körében, mint kórista, vagy az őket gúnyoló körben, vagy a tágabb tanítványi körben, amit éppen a kórus megjelenített. Nagyon-nagyon mély élmény volt.
Az említett mű felvételéből hallhatnak részletet, amelyen Teodóra Csíkszerda kórussal énekel Tóth Árpád vezényletével. Minden lépésünknél ott van Isten, és vezet minket lelkével. De mégis hogy teszi ezt a Szentlélek? A Dönsz Kovács Teodórával elhangzott interjút követően folytatódó lélekhangoló evangélikus műsorunkban Dobó Dániel evangélikus lelkész tanúskodik arról, hogy családi döntésekben, gyermekek hitében, gyülekezeti szolgálatban és egy imádságra válaszul bennünk megszülető mondatban is tetten érhető a lélek munkája. Dobó Dániel evangélikus lelkésszel beszélgetünk a Szentlélek munkájáról. Ő Őri Magyarorsdon lelkész, és egy több gyerekes családnak az édesapja. Kezdjük ezzel, hogy mostanában mire tanított meg téged a Szentlélek? Mit látsz az ő művének?
Köszönöm szépen a kérdést. Ha már a családomat említetted, akkor rögtön a gyerekeimre gondolok, hogy mostanában ez érdekes megtapasztalás, hogy a gyerekeken keresztül is hogyan szól a Szentlélek. Egyszerűen látszik az, hogy összeállnak nekik olyan dolgok Jézusról, Istenről, amiket ugye nem feltétlenül mi mondtunk el, hanem egyszerűen érzem azt, hogy valami olyat fogalmaznak meg, amire így mondom is a feleségemnek, hogy na, ez biztos a Szentlélek volt, mert ezt annyira jól eltalálva fogalmaz.